Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Pozsonyban tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélés legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága volt az ukrajnai gáztranzit leállítása után. A tárgyalásokon szóba került Ukrajna ügye is, a két vezető korábban már többször egyértelművé tette, hogy nem lehet szó Ukrajna NATO tagságáról, és az ország uniós csatlakozása is sok veszélyt rejtene magában, különösen a mezőgazdaság területén. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke több rendeletet is aláírt már rögtön a beiktatása után. A visszatérő elnök kegyelmet adott a 2021. január 6-ai kapitóliumi zavargások 1600 résztvevőjének, és döntött arról is, hogy nem kaphatnak automatikusan állampolgárságot azok, akik illegális bevándorlók gyermekeként születnek az Egyesült Államokban. Trump szükségállapotot hirdetett a déli határnál, ezzel utat nyitva az amerikai hadseregnek a területre, emellett terrorszervezetnek minősítette a drogkartelleket. Fontos rendelete továbbá, hogy 2017 után másodszor is kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből. Ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, az olaj- és földgázkutatás új korszakába lép. Kilép az Egyesült Államok az egészségügyi világszervezetből is, mert mint fogalmazott, utalva a koronavírus járványra, a WHO szétszakított minket és leszakított mindenkit az Egyesült Államokról. Megtiltotta a szövetségi ügynökségeknek, hogy a jövőben a gender és a gender identitás kifejezéseket használják, ehelyett az emberek nemét kell majd feltüntetni, többek közt az útlevelek kiadásánál is. Trump egy másik dokumentumban úgy rendelkezett, hogy a mexikói öböl neve mostantól legyen amerikai öböl, és Észak-Amerika legnagyobb hegysége, a Denali, a Mount McKinley nevet viseli mostantól. Utóbbit Barack Obama változtatta még meg 2015-ben. Ezek ugyanakkor nem lesznek hatással arra, hogy nemzetközileg hogyan hívják a területeket. A TikTok tilalmat 75 napra felfüggesztette az amerikai elnök. Hamarosan Washingtonba látogat Orbán Viktor miniszterelnök, ahol várhatóan fogadja őt Donald Trump amerikai elnök, jelent meg a kormány Facebook oldalán tegnap. Ennél több részletet egyelőre nem árultak el a tervezett találkozóról. Donald Trump amerikai elnök első rendeletei világossá teszik, hogy vége a háború és migráció párti őrületnek, és eljött a béke, a biztonság, a nemzeti szuverenitás és a józanész korszaka, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ezzel új világ kezdődött. Újabb határátkelő helyek nyílhatnak Magyarország és Románia között, a két ország külügyminiszterei előkészítették az ehhez szükséges megállapodást. Szijjártó Péter tegnap Bukarestben közölte, megkötötték a szerződést a Magyar-Csanádi Szentgellért híd újraépítésére és a Szegedet-Temesvárral összekötő vasútvonal megtervezésére is. A rendőrség csaknem 4 milliárd 800 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásból vásárol felderítő eszközöket, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Ezeket az ország schengeni határszakaszain használják majd. A tavaly júniusban indított toborzó kampány óta rekordszámban 3900-an kötöttek szerződést a Magyar Honvédséggel. A Területvédelmi Erők Parancsnokságának tájékoztatása szerint a tartalékosok közül 272-en választották a hivatásos katonai pályát. Új, 1,5 milliárd forintos támogatási programmal segíti a dolgozók azonnali munkába állását a kormány a mikro, kis és közepes vállalkozások létszámbővítésével. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkáltatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb 339 000 forint havonta munkavállalónként. Az áramelosztók digitális átállását ösztöndő pályázat indul a zöld energia hatékonyabb hasznosításáért, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A támogatási kérelmet majd február 14-e és március 31-e között lehet benyújtani. A program összesen 26,5 milliárd forinttal támogathatja az iparági vállalkozásokat. 300 000 fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program. Az Energiaügyi Minisztérium ismertetése szerint decemberben és januárban 750 támogatási kérelem érkezett még be a népszerű zöld energia támogatásra. Idén 800 000 családnak mintegy 1700 milliárd forint kamatot fizet ki a lakossági állampapírok után a kormány, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, ebből 1300 milliárd a prémium magyar állampapírhoz kapcsolódik. Végül az időjárásról. Éjjel nagyobb, holnap már csak kisebb eséllyel fordulhat elő az ónoszitálás, hószálingózás mellett a keleti észak-keleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is. Folytatódik a túlnyomóan borult párás, foltokban ködös idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -3, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillantsd be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban a 2025-ös év madaráról Balázsi Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagját, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjét hallják. A 2025-ös év madara a bőti récelet, 3 récefaj versengett az elsőségért, és vagy 50%-kal, vagy valamivel több mint 50%-kal a bőti réce ért be az első helyre, amikor megkérdeztem tőled, hogy ki az, aki réce témában úgy Egeren belül, vagy Egerhez viszonyítva 100 kilométeres körzetben otthon van, akkor úgy szerényen jelezted, hogy ebben a kérdésben nálad jobbat nem találnék. Akkor beszéljünk a récékről általában először, vagy konkrétan a bőtiről?
Én is köszöntöm a hallgatókat, hát lehet jobbat találni azért nálam, de nem egyszerű itt a környéken, mert nálunk ugye elsődlegesen a ragadozó madarak, illetve agrármadarak és a többi a szempont, kevés récefajunk van. Beszélhetünk ugye általában a récékről is, ugye jó pár faj él Magyarországon. 2000-es évek elején még 5 faj vadászható volt, mostanra már csak a tőkés réce, az úgynevezett vadkacsa maradt vadászható, ez a legnagyobb is a gyakori récéink közül, illetve messze ez van a legnagyobb számban, az összes többit felülmúlja egyet számban, az összes többi összes egyedét felülmúlja egyet számban. A bőti réce is ugye 2004-ig még vadászható volt, majd kivették a nem a vadászható fajok közül, hanem a vadászati idényét megszüntették, 2008-ban védetté nyilvánították, majd 2012-től már fokozottan védett, ami azt jelenti, hogy nagyon látványos és gyors volt az állományfonyása, hanyatlása. Az úszórécék közé tartozik egy kimondottan kistestű csinos jószág, és érdekes, hogy ugyan kerüli a városokat és településeket, de 2 éve Egerben is egy horgászdamélba akadt példányt mentettek a kollégák, amit aztán Egerszalókon engedtünk el.
Mi az, hogy úszó réce? Hát nem minden réce úszik?
Az úszó récék és a bukó récék, általában ez a két nagy csoport van, ami nálunk előfordul. Az a különbség elsőre, ha ránézünk, hogy a bukó récéknek általában a farka az lent fekszik a vizen, és nevükhöz méltóan az úszó récék ugye úsznak a vizen, úgy szerzik a táplálékát, tótágastálnak, ugye amikor a víz alatt keresik a táplálékot, akkor is kilóg a hátsó felük, míg a bukó récék azok ténylegesen buknak, akár 10 méter mélyre is le tudnak menni. Úszó récéink közé tartoznak a gyakori fajok közé a bőti mellett a tőkés, a csörgő, kanalas, kendermagos, nyílfarkú, valamint a téren nálunk levő fütyülőrécék, még a bukórécék közé a barátréce, a szintén fokozottan védett cigányréce, valamint a kontyosréce, ami viszonylag gyakori faj.
Most elgondolok egy olyan vadkacsavadászatot, vagy récevadászatot, talán így szakszerűbb, mint amit leírt Széchenyi Zsigmond annó a Velencei tóról, hogy mentek sorban vagy zsinórban a hajók, a csónakok, és lőttek a puskások, vagy fölrepültek a récék. Hát egy ilyen helyzetben ki az, aki szét tudja válogatni a tőkés récét a kontyostól, a cigánytól, vagy éppen a bőtitől?
Más a méretük, a tőkés réce általánosan elmondható, ténylegesen a legnagyobb, leggyakoribb, de a vadászatra jogosultaknak, illetve akik ténylegesen vadásznak, ez feladatuk, hogy nekik ezt kötelezően meg kell tudni különböztetni. Erre vizsgáljuk is van, és onnantól már az ő lelki ismeretük, illetve szabálytartásukon múlik, hogy meg tudják-e vagy nem. Úgy nem feltétlen egyszerű, jó látási viszonyok kell, ennek meg jó faj ismeret, mert például egy bukóréce máshogy repül, mint egy úszóréce. A tapasztaltabbak azért már meg tudják mondani.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a vadászat hivatalosan nem veszélyezteti már, akkor mi a baj a récékkel, hogy most három réce is indult az elsőségért, illetve az év madara címért. Nyilván fel akarjátok hívni a figyelmet arra, hogy a récékkel is valami baj van.
Igen, a récékkel, akárcsak a többi víziparti madárral igen komoly problémák vannak. Egyrészt ugye az egyik legfontosabb az élőhelyek megszűnése, a klímaváltozás, a szárazodás, ténylegesen megszűnnek az élőhelyek, és nincs víz. A bőti réce is egy olyan faj, ami szereti az ilyen tocsogós, hínán növényes részeket, de például az idegen honos amúr ezt a hínát kizabálja, mint ahogy Egerszalókról is eltüntette, és megszűnt ez a egykori vízivilág. Vagy éppen vadászat is lehet, ugye főleg tőlünk délebre probléma, illetve valószínű, hogy a növényvédőszerek és a többi hasonló peszticidek azok is negatívan befolyásolják a táplálkozási területeket, úgyhogy ezek általában összetett problémák, de az egész ott kezdődik, hogy nincs fészkelőhely, nincs szaporodóhely, onnantól kezdve meg már egy ördögi kör, a többi meg súlyosbítja ezt a tünetet.
Amikor rájöttetek arra, hogy mi a gyurgyalagok eltűnésének az oka, és rájöttetek, hogy az odú hiányzik, amiben fölnevelheti a fiókáit, fészkelhet, most éppen megzavartalak egy gólyafészek készítési munkában, hát a kacsáknak nem lehetne mondjuk így a bőti récének fészket készíteni?
Fészket konkrétan nem, élőhelyet lehet. Élőhelyet kell megvalósítani, hogy alkalmas legyen számukra. Nem csak a kacsákat érinti ugye ez, hanem az olyan parti madarakat, mint a nagygoda, a piroslábú cankó, de akár a bíbicet és az összes többit mondhatnám. Ezeknek gyakorlatilag hanyatlik a száma, vagy éppen a danka sirály, a mindenki által ismert kis csoki fejű madár, egy iszonyú nagy állomány zuhanásban van az elmúlt 30 évben. Gyakorlatilag az európai állomány 30%-a maradt meg, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is nagyjából ez az arány, ami egy hihetetlen nagy szám.
Említetted, hogy délen a vadászat azért még veszélyezteti a bőti récét is, de igazából a Királykától kezdve fölfelé a sasig, gólyáig mindent. Ez azt jelenti, hogy ez egy vonuló madár?
Ez egy vonuló madár. Általában, ahogy a neve mutatja, a bőti szelekkel március első felében érkezik meg, majd szeptemberben általában el is tűnnek már a vonuló csapatok is. Általában március-áprilisban még nem gondoljuk, hogy fészkel. Ha májusban látunk bőti récét, akkor az már valószínű fészkelő egyed, a március-áprilisek még vonulóak. Szeptemberben elvonul, a Szaharától délre telel, és ott gyakorlatilag a vizes élőhelyeken azért lehet találkozni. Velük nagyon érdekes, hogy a fokozottan védettségét, meg az egész, hogy a bőti récével probléma van, emlékeim szerint Gána vetette fel, ahol csak ugye telel ez a faj, csak ott is észrevették, hogy egyre kevesebb és kevesebb van.
Nemrég voltál Szenegálban madarászni, láttál valamilyen récét?
A Dzsúdzs Nemzeti Parkban bőti récéket is láttunk, úgyhogy az mindenképpen fütyülő, kendermagos, nyílfarkú tőkés, de nem sok réce volt, amblok nem volt sok helyen, de bőti récéket láttunk, akkor az ember is mosolyog, hogy na, ti lehet, hogy tőlünk jöttetek.
És várjuk vissza őket. Amivel kapcsolatba hozzák ugye a récéket, azok a vizes élőhelyek, a vizek, ő alaposabb vizeket szereti, és állítólag ezek közül is a leginkább a szikes tavakat kedveli?
Szikes tavakat, illetve tényleg ezeket a tocsogós, hínáros, növényes területeket, ahol az emberek nem szeretnek mondjuk pecázni, mert ugye folyamatosan akad. Na ez az ő életterük, de nekem is a borsodi mezőségben már volt szerencsém belefutni egy ilyen kis mocsár maradványba. Addig megvolt a víz, amíg ő szépen kiköltött, kiskacsákkal is összefutottunk akkor, és utána felnevelkednek, pár hetesen röpképessé válnak, és állnak tovább olyan helyekre, általában csapatokba verődve, ahol a több példány ugye megvédi őket a ragadozótól.
A bőti réce az Ad ki valami különleges hangot, vagy simán csak hápog?
Az nagyon nem hápog. Neki a tudományos neve ez az Anas Quercuedula, vagy most már Spatula Quercuedula. Ez a Quercuedula kifejezés, ha jól mondom, ez nagyon jól leírja, ilyen kerregő hangot ad ki reptében, nagyon-nagyon jellegzetes. Alapból a hímek is ugye egy nagyon látványos, fehér szemsávval rendelkező kis szürke-barna madárkák, de nagyon díszesek. Úgyhogy ez a kerregő hang, ez egy madarásznak nagyon gyorsan elárulja, hogy igen, bőti récék vannak itt. Most várjuk őket, általában itt a február legvége, de inkább március első fel, amikor megjelennek.
Talán az ember úgy gondolja, hogy a természetvédelem az az állam feladata, az állami természetvédelmi szervek feladata a természetet, és azon belül a növényeket, állatokat megvédeni. Valójában azonban fölmerül mindig a kérdés, hogy én, mint egyszerű magánember, mit tehetek a récékért?
Ugye az állam feladata, általában ez az elfogadott, hogy az állam feladata, vagy éppen az erre szakosodott civil szervezetek, a természetvédelem, valóságban az, hogy mindannyiunk feladata. Ugye ez gyakorlatilag egy befektetés a jövőbe, illetve az utódaink jövőjébe is. Rengeteg mindent lehet csinálni a legegyszerűbb, legdrágább módoktól, hogy akár szervezeteket pénzzel támogatunk, olyan dolgokig, hogy mondjuk különböző felmérési monitoring programokba veszünk részt, vagy éppen élőhely átalakításba, vagy akár az is már egyfajta természetvédelem, ha saját kis kertünkben megpróbálunk egy állatoknak megfelelő mini oázist készíteni, nem feltétlen vízre gondolok, hanem bokrokra, növényekre, és úgy kezeljük őket, ami az élővilágnak a legmegfelelőbb, legbiztosabb.
Nyilván egyik, vagy talán nem nyilván, de egy laikusnak, mint én, egyik réce olyan, mint a másik. Te hogy vagy a bőti récével?
Sőt, laikusnak, ha lehet így mondani, egyik kacsa olyan, mint a másik, mert ugye általában ezek a kacsák, nekünk récék. Nekem személy szerint ez egyik kis kedvencem, egy hihetetlen jó pofa, visszafogott, amikor megérkezik, az azt jelenti, hogy itt van a tavasz, megállíthatatlanul, és mondjuk a sordély énekével együtt nekem ez jelenti azt, hogy itt a tavasz, úgyhogy egy nagy kedvenc.
A 2025-ös év madaráról, a bőti récéről Balázsi Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagját, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetőjét hallották. Most irodalom következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, ő reggelizik. Az erdő szélén néhány vén fa áll, egy-egy kődobásnyira egymástól. Valamennyi csupasz, minthogy tél van, de a koronájuk környékén halvány zöld bokréták mutatják, hogy ott még most is akad növényi élet. Az az élősdi fagyöngy, amelyre rájárnak a léprigók, s kercekbe hívogatják egymást. A rigók közt most nagy az elevenség, pedig csendes is kihalt az egész tájék a messze országútig, ahol a nyárfasor alatt csak ritkán jelenik meg egy-egy nyiszorgó szekér. Ölfát szállítanak a falusiak, s a tiszta levegőben idáig hallani, hogy buzdítja a fuvaros gebéit, amelyek görbült háttal vontatnak a fagyos rögön, s elakadnak néha, ha kátyúba totjan a nehéz szekér. A rigók élénken kercekbe ülnek meg a gérbe-görbe gajak közt, és most nem törődnek a fagyöngyel, hanem karcsúra nyújtott testtel lesik, nem történik-e valami körülöttük, ami miatt minél gyorsabban kellene odább állniuk. Ez a készenlét egyikről a másikra ragad, és amint nyugtalan kíváncsisággal cserélgetik, változtatják a helyüket, és egyik fáról a másikra röppennek, recsegő szólásukban kérdezés és figyelmeztetés van. Láttátok? Vigyázzatok! Pedig a tájék csak ugyan kihalt. S az ostoba kis őszapók, a hosszú farkú cinkék, akik a rigó beszédet nem értik, teljesen gyanútlanul lendülnek halk repülésükkel ide-oda. Lelibegnek a nagyfákról az elszórtan bokrosodó cserjékre, onnan megint felkapnak a magas gaj csücskeire, és semmiről sem tudnak, hogy mi izgatja úgy a rigókat. Az egyik őszapóka vidám rakoncátlansággal fürgén suhan el valamelyik vén tölgy könyöklő ága mellett, és abban a pillanatban meglát valakit, aki a reves ág könyök hajlatában ős hozzátapad a fához.
Jujuj!
Cipegi a picike madár, és ész nélkül esik lefelé a galagonya közi, amely éppen alatta nyújtogatja szét tüskés gajjait. Az a valaki nem törődik vele. Engedi a kis holtra váltat, hadd bújjék el a kuszált bokorban. Majd valahol a másik oldalon kisurran, sloppal menekül innen, ahol kísértetek járnak. A kísértet ő, aki a tölgyfa könyökös gajjára telepedett, s most mozdulatlanul várja, amíg megcsillapodik a nagy izgatottság, amelyeket érkezése keltett. Úgy jött suhanva, zúgva, mint a kilőtt golyó. Mégis észrevették. A rigók rögtön riadót fújtak, s a veszedelmes környékről elhúzódtak. Azóta a messzebeső vénfákról lesik, mozdul-e ő megint. Folyvást mondogatják, krrr, krrr, láttátok, vigyázzatok! Ő csak ül a könyökös ágon, mintha nem is madár volna, hanem egy göcs, amelyiknek madár formája van. Zömök kis testén felfújja a tollát, hogy annál jobban hasonlítson ág dudorodáshoz, amin ő minden vénfának ad. Színe pompásan egyezik a fakérgével, s ahogy a begyén hasán világosabb a toll, az a fakó zuzmó foltokra emlékeztet, amelyek szeretnek elterjedni az öreg fakérgen. Az egész madár nem sokkal nagyobb, mint azok az izgatott rigók, amelyek most jóléti bizottsági ülést tartanak amott a szélső fákon. Egy törpe sólyom az. Mindenestül is alig akkora, mint az emberökle. Csak a farka meg a szárnya hegye maradna ki egy megtermett marokból. Ott ül egy helyben, és ahogy villogó szemével ide-oda vág, sejteni lehet abból, hogy prédát les, mert nem reggelizett még ma. Azért éhségről szó sincs nála. Tegnap is jól lakott, tegnap előtt is. A hétnek minden napján. Tegnap is vasárnap volt neki, ma is az lesz. Tele van itt az erdő rigóval, s a törpesólyom a fő adószedő köztük, akinek vérdíj jár. A léprigók a világ minden fagyöngyéért sem közelednének. A ritkán álló fákról jól látták, amikor a kis húhér erre süvöltött az országút felől, ahol bizonyosan pipiskét fogott volna, ha a zörgő szekerek nem nyugtalanították volna. Ám bár ez az érzékenység is csak időszaki veszély, hisz mindegy neki, hogy tele a falusi udvar mozgással, élettel, mégis lecsap a sövényen gubbasztó verébres elviszi. A verébnél jobb a pipiske, de a pipiskénél jobb a rigó, és itt az erdő szélén, ezeken a fagyöngyös nagy fákon mindig biztos a rigó préda. Biztosám egy nap, két nap, amíg az ostoba rigónak is meg nem jön az esze. de amit az egyik észrevesz, azt elmondja valahogy a másiknak, és a sok krr-krr, hol azt jelenti gyere ide, hol meg azt itt a hóhér, vigyázz! És attól függ, hogyan mondja a rigó. A törpe sólyom unja a dolgot. Neki is nyilvánvaló már a nagy készenlét. Mint hogy Böjtöt nem ismer, kövér, mint a potyka, tehát kényelmes is. Fölöslegesen ugyan minek erőlködnék. Ha éppen akarná, neki mehetne a gyűlésező rigóknak, s kiválaszthatná közülük akár a legnagyobb szájút, akár a leggyorsabbat. Azt azután meghajkurászná maga módja szerint, amiben utolérhetetlen mesterművész, s végül elfogná. Saját külön módszere van erre, minden más rokonságától teljesen különböző, és amellett a legszebb. A nagy solymok felülről támadnak, s barbár düvel vetik magukat a zsákmányukra, amellyel néha egy ütésre, egy szorításra végeznek is. A héja alulról szorítja felfelé a galambot, s a hosszú halálfélelem kínjával növeli a szörnyű perc borzalmát, amikor végre a kimerült párát magához öleli. A törpesólyom ellenben kergeti a kiválasztottját, s gyönyörű játékkal van a nyomában, amíg csak be nem éri. A szegény madár, amelyet üldözni kezd, a kétségbeesés minden igyekezetével próbálja a rohamot kikerülni, s új meg új fordulattal csap le oldalt, bukik le, lendül fel, a kis sólyom egyre a nyomában van, s ugyanazt az utat, azokat a fordulatokat és villanásokat végzi művészi utánzattal, amin őt a prédája. A hosszú szárnyú sólyom, amelyiktől a fecske sem menekülhet, átlő a zsákmányán, s újra meg újra támad, míg el nem kapja a halálra szántat. De ez a kicsi, ez nem szeleskedik. Ez csak megy utána, mindig csak utána, és mindig gyorsabban. Tehát utol kell, hogy érje. Hanem az ilyen gyakorlatra nincs mindig kedve. A könnyebb prédát még ő is szívesebben látja. És ezek a bolondok most úgy résen vannak, mind őt lesik. Megsokalták már, hogy tegnap is vasárnap volt, tegnap előtt is, mint hogy közülük került a pecsenye a kis hóhér konyhájára. Gondolta magában az eleven fagörcs, ördög vigyen benneteket, ha olyan nagyon féltek. És azzal lök egyet magán, és kisurran a fa alól, amelyen eddig ült. Neki a rigók tanyájának, mint a villám. Az egész csak komédia, de a rigók egyszerre felkerekednek, s rémülten menekülnek. Most látni, mennyivel jobban tudnak repülni, mint ahogy béke idején szoktak. Ha, a solymocska nem törődik velük, átvillan az immár üres fák közt, s rohan az erdő felé, ahol a fenyves sötét zöldjére gyönyörű havas díszt hintett a tél. Az erdei fenyő hosszú tűi csomósan tartják a csillogó havat. A buja lucfenyő karjain pedig remek fehér pántlika vonul az ég minden tájéka felé. Itt valami furcsa zaj támad időnként. Hirtelenül robajló ropogás, aminő az volna, ha 100 zsákdiót egyszerre öntenének ki kemény kőre. Minden robajlás után felhő szalad a földről az égre. Egy nagy csapat madár kavarok keveredik, aztán visszaszáldos megint a fenyves szomszédságában levő bokrokra, ahol boróka is van, egyéb is. Ki tudja mi minden. Ezer meg egy fenyőrigó mulatozik ott. Elemúzsiázik, s hol megijed valamitől, hol pedig csak úgy szokásból riad össze, és fordul egyet a csípős levegőben. Ahányszor így egyszerre nekirugaszkodnak, mindig hallani a 100 zsák diót a kövön, ahogy rákopog és szerte gurul rajta. A törpe sólyomnak remek jó a szeme, most mégis a hang után megy. Máskor az országúton ballagó szekerek nyiszorgása is elriasztotta, mert a fagyos rögön egy pár csizma kopogott csekély zajjal. Most ez a nagy ricsa is vonza, ő tudja miért, ismeri már az okát. Suhan, suhan, s a húszalagos fenyőfák alatt úgy siklik el, olyan puhán, mint a testetlen árnyék. Egyszerre hopp, kint van a bokrok táján. Épp akkor riadt fel megint az ezer és egy madár. A földről most jóval magasabbra lendül a madár felhő, mint az imént. A keveredésen látszik, hogy nem a játékos kedv hajtja, hanem valami más. Megijedt a sok fenyves madár, szinte egymásnak megy fejetlenségében. A törpesólyom egyet rúg magán a levegőben, s ha eddig száguldott, most a villámlást utánozza. Közé nyilall a nagy csapat rigónak, amely ész nélkül válik ketté, hogy utat nyisson neki, de a sólyom nem ér rá megvárni, amíg a raj egészen szétreped. Átfúrja magát rajta, s nyílegyenesen halad tovább. Jóval lassabban, mint ahogy a rohamot csinálta. Most nem siethet úgy. A karmai között egy rigó vergődik. Ereszkedik, ereszkedik a sólyom. A fenyves táján már a bokrok felett úszik, de még annál is lejjebb kívánkozik a zsákmányával, amely azóta kimúlt. A vadszorításon kívül szívszélüdés is érte. Egy vakon túrás feketélik ki a havas gyep közül. Arra ereszkedik a törpe sólyom. S reggelizik.
Elhangzott Bársony István Ő reggelizik című novellája. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 18. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Martók Beáta.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Megismerés és tapasztalat. Minden bizonnyal azért kezdünk meditálni, mert úgy érezzük, hogy vannak bennünk olyan rejtett lehetőségek, amelyeknek még valóra kell válniuk. Azért döntünk úgy, hogy meditálni fogunk, mert úgy látjuk, egyetlen más út sem kínálkozik arra, hogy a mélyben rejlő lehetőségeink valósággal teljenek meg. A meditáció azért tudja felébreszteni a lelkünk mélyén szunnyadó erőt, mert a megismerés útját jelenti. Az előttünk feltáruló utak jelentős része pusztán csak tapasztalatokat ígér, és tapasztalatokra persze mindenkinek fáj a foga. A meditáció útját járva azonban nem tapasztalatokat hajhászunk, mert a megismerés útja a jobbik rész. Ha fokozatosan előre haladunk az úton, ráébredünk, hogy kétféle önismeret létezik, annak megfelelően, hogy kétféleképpen viszonyulhatunk tapasztalatainkhoz. Mielőtt meditálni kezdenénk, alapvetően meglévő önismeretünk a határainkkal és a korlátainkkal szembesít minket. Rávilágít, milyen sokszor és sokféleképpen szoktunk kudarcot vallani, mennyire elmaradunk az eszményi magatartás formáktól, függetlenül attól, hogy magunk megszabta vagy mások által megállapított eszményekről van-e szó. Az önismeretnek ez a formája azt tükrözi, hogy mi az, amit meg szeretnénk tenni, de képtelenek vagyunk rá, milyenek szeretnénk lenni, de nem tudunk. Magától értetődően ez a fajta önismeret nem kelt bennünk kellemes érzéseket. Egészen természetes, hogy ki akarjuk vonni magunkat a hatóköréből. Ha túl sokáig időzünk a területén, az élet lassan elveszíti az ízét, utunkra pedig rátelepszik a cinizmus, sőt akár a kétségbeesés is. Ez a fajta önismeret ugyanis abból fakad, hogy elemezzük, megítéljük és vizsgálgatjuk magunkat, többnyire mások mértékei szerint és mások elismerését óhajtva. Ezt tekinthetjük az önismeret legáltalánosabb mai formájának. Folyamatosan azzal szembesít, mennyire hiányosak és elégtelenek vagyunk. Ennek hatására ijesztő színezetű öntudat ölt formát bennünk, míg végül úgy nem érezzük, hogy ez a fajta önismeret soha nem segített hozzá igazi önmagunk, valódi énünk megismeréséhez. Így pedig furcsa kettőség alakul ki bennünk. Ismeretlen énünk, rejtett lehetőségeink belső valósága elkülönül az ego külső valóságától, amely nem más, mint belső lehetőségeink hiányosan elhibázottan megvalósított formája. Az életnek ez a kettős tagolódása kiszikkasztja életünkben az értelmet, mivel felszámolja életünk egységét. Megsebződik és széttöredezik életünk, hiszen megoszlás következik belényünkben. A kegyelem azonban elvezet minket a meditációhoz. Mindannyian más-másképpen lépünk rá az útra. A mag valamiképpen belehull szívünk talajába, aztán valamikor csírát hajt, végül pedig komolyan meditálni kezdünk. Ekkor lassan felvirrad bennünk az önismeret másik formájának napja. Már nem korlátainknak és hiányosságainknak vagyunk tudatában, hanem annak, hogy sokféle lehetőség kell életre bennünk. Nem csupán képzeletben színezzük ki magunknak, milyen nagyszerűek is lehetnénk, hanem tudjuk, hogy valódi lehetőségekkel rendelkezünk, s olyan ajándék van a birtokunkban, amelynek cáfolhatatlan a jelenléte. Akkor ismerjük fel, hogy személyes és egyedi lehetőségeink vannak, ha elfogadjuk létezésünk ajándékát. Ezért mondta John Mayne, hogy a meditáció olyan utat nyit meg előttünk, amelyen járva el tudjuk fogadni saját létezésünk ajándékát. Ahogyan az ajándék elfogadásának útját járjuk, életünket egy folyamatosan táguló misztérium dinamikája kezdi átjárni. Életünk már nem merőben problémát jelent, hanem misztériummá tágul. A problémák mindig csomót kötnek az életre. A csomó úgy oldódik meg, hogy valamilyen misztérium tárul fel. A misztériumnak alapvető jellegzetessége, hogy nem lehet részekre bontani. Saját létezésünk is misztérium. Módunkban áll, hogy belépjünk a misztérium terébe, de magát, a misztériumot nem tudjuk alkotó elemeire bontani. Nem tudjuk felboncolni. Ha boncolgatni kezdjük, szem elől veszítjük az értelmét. Élő valósága kicsúszik vájkáló ujjaink közül, és csupán újabb problémává gubancolódik össze. Társadalmunkban a legtöbb ember megszállottan keresi a misztériumot, és sokszor önmagán kívül próbál a nyomára bukkanni. A bölcsességhez vezető első lépés, hogy felismerjük, saját létezésünk az első szintje a misztériumnak, amellyel kapcsolatba tudunk kerülni. Saját létezésünk nyit ajtót a misztériumra. Saját létezésünk misztériumába behatolva újfajta önismeretre is szert teszünk olyanra, amely már nem önmagunk elemzésén és önmagunk megfigyelésén alapul, hanem az alázaton, a tiszteleten és önmagunk elfogadásán. Miért pont ilyen a meditáció? Annál a furcsa körülménynél fogva, hogy csak akkor tudjuk elfogadni magunkat, ha elengedjük magunkat. A meditáció során semmi mást nem teszünk, mint behatolunk létezésünk misztériumába oly módon, hogy elengedjük magunkat. De hogyan jutunk el erre a magasabb szintű önismeretre a valódi életben és a tényleges gyakorlatban? A másik az önelemzésen alapuló önismeretnél úgy kötöttünk ki, hogy önmagunkról gondolkodtunk és önmagunkat elemeztük. Ehhez az önismerethez, a valódi önismerethez azonban éppen az ellenkező úton jutunk el. Nem szabad önmagunkra irányulni a figyelmünknek, hanem el kell felejtenünk önmagunkat. Sok mindent el szoktunk felejteni. Egészen elképesztő, hogy egyetlen nap leforgása alatt mennyi mindent elfelejtünk. Döbbenetes, hogy a legfontosabb, legsürgetőbb, legéletbe vágóbb feladatainkról is meg tudunk feledkezni. Olykor még a saját nevünket és valódi kilétünket is elfelejtjük. Egy valamiről azonban azt hiszük, hogy szinte lehetetlen elfelejtenünk saját magunkat. Pedig ez az egyetlen dolog, amit el kell felejtenünk. Úgy felejtjük el önmagunkat, hogy elengedjük öntudatunkat, egyszerűen leszünk, vagyunk. Tudjuk, rejtett és még valóra nem vált lehetőségeinkből szervesen fakadó felismeréssel, hogy el kell engednünk öntudatunkat, ha elég szabadok akarunk lenni ahhoz, hogy ne problémának, hanem folyamatosan táguló misztériumnak lássuk az életet. Tudatunk nem növekedhet, nem növekedhetünk a lélekben, ha nem kezdünk leválni öntudatunkról. Az alapvető kérdés persze az, hogy ez miként lehetséges. A válasz egyszerű. A mantrát kell mondanunk. A meditációhoz senkinek nem kell különösebben bölcsnek, okosnak és tájékozottnak lennie, csak az a fontos, hogy elég komolyság legyen benne a meditáció elkezdéséhez, és elég alázat a folytatásához. A szó ismétlése vezet el a tudatnak ahhoz az egységéhez, amelyet egyszerűségnek nevezünk. Ha mondjuk a mantrát, magunk mögött hagyjuk az élet problémáját, és belépünk az élet valódi misztériumába. Magunk mögött hagyjuk az öntudatot, és belépünk a valódi önismeret tartományába. Semmi más nem kell ehhez, mint hogy nap mint nap, minden reggel és minden este hűségesen mondjuk a mantrát, és hűségesen legyünk a következményekhez, amelyek belőle fakadnak. Mi kell hozzá? Nagyon egyszerű tulajdonságok. Legelőször is alázat kell ahhoz, hogy rászálljuk magunkat egy ennyire egyszerű dolog végzésére. Bizonyos mértékű bizalom is kell hozzá, hiszen egy ideig egymagunkban és önállóan kell végeznünk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, valóban igaz-e, amit róla mondanak. Bizonyos mértékű bátorság kell ahhoz, hogy figyelmünket elfordítsuk önmagunkról, akár csak egészen rövid ideig. És álhatatosság is kell hozzá, a folytatáshoz szükséges spirituális és pszichológiai kitartás. Az a hihetetlen, hogy már mindent megkaptunk, amire szükségünk van az úthoz, hiszen nem a saját erőnkből járunk rajta, hanem Krisztus erejéből. Nem arról van szó, hogy önállóan kirepítjük magunkat öntudatunk szintjéről. Krisztus energiája és Krisztus szeretete emel minket túl önmagunkon. Ezért igényel alázatot a meditáció. Talán semmi másra nincs is szükségünk annyira, mint az értelmes alázatra. Az alázat jóvoltából tudunk járni egy olyan úton, ahol tudjuk, hogy önmagunknál nagyobb misztériumra nyitjuk meg értelmünket és szívünket, a szeretet olyan erejére, amely erősebb önösségünknél. Csak az a fontos, hogy alázatos egyszerűséggel megtegyük az első lépést, és azután már mindig rendelkezésünkre áll az erő, amelyre a folytatáshoz szükségünk van. Az egyszerűség teljes egészében megvalósul a mantra mondásával. Az efezusi levélben Szent Pál olyan tudásról beszél, amely maga az egyszerűség. Azért fohászkodik, hogy dicsőségének kincseiből az Atya erőt adjon nektek lelke által belső létetekben, hogy Krisztus a hit által szívetekben lakik, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni Isten egész népével együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek Isten egész teljességével.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 18. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Ágnes szűz és vértanú. Az Ágnes név a latinban bárányt, a görögben pedig szüzet jelent, s valóban az volt anya szent egyházunknak ez a kedves, fiatal, alig 13 éves tavaszi kisvirága, aki véreontásával tett tanúságot jegyeséről, Jézus Krisztusról. A Diokléciánus császár idejében zajló nagy keresztényüldözések egyik áldozata volt. Alakja úgy ragyog előttünk, mint a romlatlan szűzi tisztaság mintaképe. Életéről kevés konkrét adatunk van, de a vértanú szentek jegyzékében ott szerepel neve, és megtaláljuk a Szentmise római kányonjában is. Konstantin császár leánya pedig Rómában, a Via Nomentánán egy bazilikát építtetett, hozzáépítve saját mauzóleumát. Damazusz pápa 366 és 384 között verses sírfelirattal dicsőítette. Néhány évvel később Szent Ambrós Milánó püspöke is beszélt róla. Azt tartják, hogy amikor beleszeretett a római városparancsnok fia, ezt Ágnes azonnal visszautasította, és pedig azzal, hogy őt már egy másik jegyes előzte meg, Jézus Krisztus. Rajta kívül senki más szerelmét nem tudja már elfogadni. A szerelmes fiú elszomorodott ezen, és előkelő apja is fölháborodott. Maga Ágnes üzente azután meg nekik, az én Uram Jézus Krisztus, aki a hit gyűrűjével jegyzett el engem. Éppen ebben az időben kezdődött el a keresztények üldözése. A dühös városparancsnok maga elé hozatta Ágnest, hogy megtörje. Iszonyú fenyegetések között felszólította fia vágyainak kielégítésére. Ezt ő kereken megtagadta. Akkor tisztaságának elvesztésével kezdte fenyegetni. De ő ettől sem félt. Velem van az Úr angyala, ő megőrzi testemet. Majd egy erkölcstelen bűntanyára hurcolták, de senki sem tudott közelébe lépni, mert Isten angyala vette körül őt. Amikor a városparancsnok fia hozzá akart rohanni, azonnal szörnyet halt. Isten azonban Ágnes imájára föltámasztotta. A városparancsnok többé nem mert tenni semmit ellene. A történtek hatása alatt egyre nagyobb izgalom vett erőt a népen. A pogány papok tömeges megtérésektől kezdtek félni, s ezért egyrészt Ágnest bűbájos mesterkedésekről és az ördöggel való szövetkezésről vádolták, másrészt haladéktalan kivégzését követelték. A városparancsnok okulva fia esetén már semmit sem mert cselekedni, hanem egy főtisztre bízta Ágnes ügyének elintézését. A főtiszt mágját rakatott, és ráhelyeztette a tűzhalálra ítélt Ágnest. Azonban a égő farakás lángjai oldalt csapkodva a körülállókat perzselték meg, Ágnest pedig sértetlenül hagyták. A legenda szerint a szent leány égre emelt szemmel és szívére kulcsolt kézzel imádkozott a mágián. Fölséges, mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, áldalak azért, hogy egyszülött fiad által kiszabadítottál a gonosz emberek kezeiből, és szeplőtelen úton átvezettél az ördög ocsmányságain. Most pedig szent lelked ime mennyei harmatot áraszt, a tűz kialszik lábaim alatt, a lobogó lángok szerte csapnak, és azokat égetik, akik élesztették a tüzet. Áldalak téged, aki a lángok közt is sértetlenül viszel magadhoz. Téged vallanak ajkaim, hálálkodik szívem, utánad eped minden érzelmem. Ime már látom, amiben hittem, amit reméltem, már bírom, ami után sóvárogtam, már ölelem. Övé vagyok az égben, kit lángoló áhítattal szerettem a földön. Alig végezte be imádságát, a főtiszt tört döfetett nyakába. Így halt meg Szent Ágnes Rómában 304-ben. Istenfélő szülei a Nomentánum út mentén fekvő villájukban temették el drága testét. Sírjához csak hamar sokan jártak ájtatos lélekkel segítséget kérni. Egy alkalommal rakoncátlan pogány tömeg köveket haigált a sírjához igyekvő jámbor keresztényekre. Emerenciána, Szent Ágnes tejtestvére, ki gyermek létére még csak készült a keresztségre, kemény szemrehányásokkal illette ezeket a kiméletlen vadpogányokat. A feldühödött nép megrohanta a szent testvére sírjánál riadtan meghúzódott leánykát, és agyonkövezte. Így saját vérében megkeresztelkedve jutott el az Úr szentjeinek boldog társaságába. A vérkeresztség kegyelmében részesült emerenciána. Máskor pedig az történt, hogy a sírnál imádságban virrasztó bánatos szüleinek szűzek fényes kíséretében megjelent Szent Ágnes, és így szólt: drága szüleim, ne gyászoljatok engem, mintha meghaltam volna. Ezekkel a szüzekkel annak mennyei társaságában élek, kit a földön egész lelkemmel szerettem. Az első templomot Szent Ágnes tiszteletére Konstancia, Nagy Konstantin császár leánya építette, amint erről már hallottunk. Amikor ugyanis testét súlyos és csúnya fekélyek lepték el, gyógyíthatatlannak látszó betegségével Szent Ágneshez fordult. Sírjára borulva hosszú imádságban kérte segítségét. Az elnyújtott könyörgésben elszendeledve Ágnes szavait hallotta: légy álhatatos, Konstancia! Higgy Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki meggyógyít téged. Fölrezzenve meghatódottan látta, hogy sebei mind begyógyultak. Hálából megkeresztelkedett, és Szent Ágnes sírja fölé templomot emeltetett, és néhány előkelő leánnyal együtt örök szüzességben élt. Ezen a helyen ma Szent Ágnes apácáinak zárdája áll. Itt évenként Szent Ágnes napján két bárányt áldanak meg, amelyek gyapjából készülnek az érseki válszallagok, a palliumok. Ágnes neve, ezt is hallottuk, a latin nyelvben bárányt, a görögöknél szűztisztát jelent. Szent Ágnes mind a két értelemben megfelelt nevének. Szelíd bárány módjára ellenállás nélkül ontotta szűztiszta vérét Jézus Krisztusért. Szent Ambrós szerint Szent Ágnes élete mindenrendű hívő számára tanulságos. A férfiak csodálják vértanúi erős lelkét. A kicsinyek bízzanak, hogy a fiatalkor nem akadálya a hősies erénynek. A férjes nők álmélkodjanak mindhalálig hűséges szeretetén. A hajadonok pedig utánozzák szűzi tisztaságát. Kérjük Istent az imádság szavaival. Mindenható örökisten, aki a gyöngéket választott ki a világból, hogy megszégyenítsd az erőseket, engedd jóságosan, hogy akik szűzvértanúd Szent Ágnes ünnepét üljük, mindig érezzük, hogy nálad oltalmába vesz minket Ágnes, aki veled van az örökké valóságban. Amen.